Az interneten tájékozódó befektetők fő kérdésére adunk ma választ, mibe fektessek 5 millió forintot. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán, In the House. Azért olyan gyakran fordul elő az emberrel az, hogy otthon néptáncol, keresi a zsebeiben a pénzét, ami maradt vagy van, és egyszer csak talál 5 millió forintot. Ebben az esetben hát el kell döntenie, hogy mit is kezdjen vele, hogy egyből elkölti, mert ez is egy lehetőség, azt csak azért tegyük hozzá. A másik, hogy későbbi időkre szánja, és ilyeténképpen befektetni szeretné, hogy többet érjen, mint akkor, amikor épp megtalálta magát szíven vagy mellkastájékon ütve. Úgyhogy erre fogunk a kérdések mentén feleleteket adni, mert hogy ez sem egy olyan nagyon gyorsan egyszerűen eldönthető kérdés. Pár alap dolog tisztázása az, ami szükségeltetik először is. Már most kérjük a hallgatókat, nézőket, hogy kommenteljenek nyugodtan abban a témakörben, ami az adás címe, vagyis, hogy ők mibe fektetnének 5 millió forintot. A másik, hogy itt látható az adásunk előterében egy könyv, amit Attila és Tátrai Csaba követett el, amiben külön fejezet van erről?
Egy külön fejezet van azzal kapcsolatban, nem arról, hogy mibe fektessek 5 milliót, hanem azzal kapcsolatban, hogy hogyan találom meg a számomra legideálisabb befektetést, és hogyan találom meg az igazit, ez a fejezetnek a címe. Végig fogunk most menni kérdéseken, de távirati stílusban, a könyvben pedig egy komplett fejezetben, 10 oldalakon keresztül részletesen kifejtjük azt, hogy hogyan tudja egy befektető megfogalmazni a saját igényeit, vagy hogyan tudja ráépíteni a megoldásokat, és ezt az egészet hogyan tudja egy stratégiába önteni.
Oké, nézzük talán onnan, hogy milyen helyzetből indul most így a befektető 2024 körül.
Ugye miben más 2024, mint a 2023-as adás, meg a 2022-es adás, mert ezt az adást minden évben megismételjük, nagy rá az igény, nagy az érdeklődés, és hát nagyon sokban egyébként hasonló, a legtöbb dologban azonos, de van egy pár, ami különbséget tesz 24 meg a ettől eltérő évek között. Az egyik ilyen, ami meghatározza így a kiindulási pontot, az, hogy 24-ben nagyon jó szerintem kötvény és részvényfronton is a kiindulási helyzet. Mert a részvénypiac még nincsen az egekben, és a kötvénypiac sincsen. Tehát a kötvénypiacon is vannak érdemi hozamok, nem az van, mint egy pár évvel ezelőtt, hogy nulla körüli kamatok vannak. Vannak érdemi kamatok, nagyon jók az árak, fair árak vannak a piacon, sehol sincsenek olyan értelemben szélsőséges helyzet, hogy tehát nem vagyunk egy válságnak a mélypontján, nem is vagyunk egy konjunktúrának a tetején. Valószínűleg egy konjunktúrának így a legelején lehetünk, már bízunk benne, hogy majd ezt nyilván utólag fogjuk látni, de elég valószínű, hogy itt vagyunk. És ez szerintem egy nagyon jó kiindulási alap, mert itt sokkal bátrabban lehet választani a befektetések között. Kevésbé kell olyan értelemben szelektálnunk, hogy valamiről nagyon le kell mondanunk, mert most minden téren vannak jó ajánlatok, főleg azok számára, akik kicsit hosszabb távon tudnak gondolkodni.
Nincsen sarokba szorítva a befektető, ugye? Mert mindenféle irányba tud most kacsingatni.
Szóval nem csak azért csináljuk ezt az adást, mert 2024 eleje van, hanem mert amúgy is helyzet van. Most már nem csak kötvénypiacon, amiről hosszú hónapok óta beszélünk, hanem akár a részvénypiacokon is. Talán az egyetlen terület, ami túlértékeltséget jelezhet, az a technológiai piac, ott is a 5-6-7 nagy technológiai vállalat, de alapvetően minden más terület, Európa, Amerikának az egésze, ha a technológiai részvényeket kivesszük, azok mind egy fair árfolyamon vannak, a fejlődő piacokat, mint India főként, vagy Kína, azokat pedig ne is említsük, hiszen például a Kína az pofátlanul olcsó, az India az pedig hát szintén nagyon nagy növekedés előtt áll. Egyébként én megnéztem a 2023-as adást is, direkt így felkészültem, hogy akkor mi volt, és hogy mi valósult meg abból idénre, és például, hogy a CNBC amerikai tévéműsorban, amikor elhangzik az, hogy piaci krach válság történik, akkor az esetek 100%-ában egy éven belül 40%-os átlaghozam történik, az elmúlt 15 évet vizsgálva, és végül is mondhatni, egy területen, de bejött a technológiai piacon. Bár, ha megnézzük, akkor az S&P 500 tőzsdeindex is 18%-os pluszban végzett, köszönhetően a technológiai részvényeknek, a Nasdaq 100 plusz 44-ben végzett 2023-ban, és csak úgy összességében az MSCI World Index, tehát az egész világgazdaságot lefedő index, az is 16% pluszban zárt.
Érdemes figyelni a műsorokat, hogy esetleg van-e válság hangulat, mert ha igen, akkor...
Akkor megint.
Emelni érdemes a tétet akkor, nem visszavonulót fújni.
Igen. Illetve még egy dolog hangzott el, ami talán említésre méltó, az, hogy nem maradnak örökké magasan a kamatok. Ez akkor is elhangzott, ez nyilvánvalóan most még csak úgy valósult meg, ez a mondás, hogy már belengedték a kamatcsökkentésnek a lehetőségét. Tehát már a szigorú kamatpolitika a Fed részéről az már enyhülőre fordult át, és nyilvánvalóan az EKB, az Európai Központi Bank ezt követni fogja.
És nem is fognak magasan maradni a kamatok, ez továbbra is tartható. Az, hogy majd milyen ütemben csökkennek, az pedig már nem sokára kiderül. Hát 2025-ös adásban pont azt el fogjuk majd mondani, úgyhogy már most üdvözlöm a jövőbeli én magunkat, hogy akkor ezt beszéljük majd meg akkor. Rendben. Mik azok a szempontok, amik mentén megyünk most majd?
Menjünk először egy pár kérdésen végig, ezek ilyen alap kiindulási kérdések, ez elhangzott az állampapíradás, minden olyan alkalommal, amikor föltesszük azt a kérdést, hogy mibe fektessünk, és mindegy, hogy itt mi fog következni, milyen összeg, milyen időtáv, minden esetben föl kell tenni magunknak egy pár alapvető kérdést, ezekkel indítani, és bár elhangzott ez a korábbi adásokban, de azok számára, akik most hallják ezt az adást először, nekik adjunk egy kis felzárkóztatást, a többieknek pedig emlékeztetőt, bele is csapok, jó, mondom, hogy mik azok a kérdések, az első ilyen az, hogy milyen időtávban gondolkodunk, rövid, közép, hosszú, meg lehet-e határozni egyáltalán fix időtávba, vagy ennek nyitva van hagyva a vége, ez jó, hogyha tudjuk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szempont lesz, amikor megválasztunk befektetéseket. Milyen kockázat mentén szeretnénk vásárolni, hány százalék az ideiglenes kilengés, amitől még nem érezném kényelmetlenül magam, érzem-e magamon azt, hogy én most egy ilyen biztonságot kereső fazon vagyok, arany középutas, vagy magas hozamot kergetek, ennek megfelelően azért már nagyjából be fogom tudni lőni azt, hogy mi lehet számomra így a helyes irány. Van nekem valami speciális igényeim? Mondjuk szeretném azt, hogy tudom, rendszeres bevételem legyen belőle, mondjuk 5 millió forint, az még az kicsit sovány lesz hozzá, de lehetnek mondjuk olyan igényeim is, hogy fontos számomra az, hogy fenntartható legyen a befektetésem, hiszen az egy döntés, felelősséggel tartozok azért a pénzért, amit elhelyezek, van, aki számára ez kiemelten fontos. Akkor milyen devizában tenném meg? Forint, dollár, euró, 5 millió euró, 5 millió dollár, vagy 5 millió forint? Azt is szerintem érdemes feltenni, és erre nagyon őszintén így válaszolni mindenkinek magának, hogy mennyire tájékozott ebben a témában. Hogy aki most hallgatja ezt az adást, azért teszi meg, mert hogy ő már így 10 éve befektető, és akkor igazából minden adást így rutinból meghallgat, hát ha van valami extra dolog, ami esetleg ilyen tippként 100 percből egy tipp így elhangzik, amit így fel tud használni gondolatébresztésként, vagy pedig ő egyelőre tényleg nagyon ennek a pályának az elején van, nagyon sok bizonytalanság van, és hogy ennek függvényében olyan megoldást keres, ami lehetőleg egyszerű lesz. És akkor ezzel majd aztán lazán összefügg az is, hogy ezt egyedül szeretné-e megvalósítani, vagy pedig tanácsadó segítségével. Hát, hogy ő ezt egyedül most azért hallgatja az adást, mert hogy majd föl szeretne menni a webkincstárra, interaktív brokerre, blablabla, valamelyik brókercéghez, és akkor majd ő szépen ott kimazsolázza azt, hogy mit választ, megvan ez a szükséges képesítése, vagy tapasztalata, tudása, és akkor ennek mentén menedzseli, vagy pedig azért hallgatja, mert hogy tanácsot szeretne kérni valakitől, de azért jó, hogyha fölkészül előtte, mert legalább jól fog tudni kérdezni, nem úgy fog oda menni, hogy ne legyen megvezethető mondjuk esetleg egy nem túl jó indulatú tanácsadó által. Szerintem számára is hasznos az, hogyha először ezeket a kérdéseket önmagában tisztázza.
Akkor lehet megfelelő eredményre.
Így van.
Oké. Nézzük meg ezeket így részleteiben, Máté.
Mondhatunk konkrétumokat is, én azokat szeretem, meg annak a pártja vagyok, vagy pártja.
Én egy elméleti ember vagyok inkább, én a filozófiát hozom.
Igen. Szóval a lényeg az még, ezt hozzátenném, hogy azt is érdemes ilyenkor még megkérdezni magunktól, hogy mekkora összegünk van, és hogy annak hány részét tesszük ide-oda a modatát.
Hogy ez az 5 millió, az összes 5 millió, amivel ez az összes pénzem, összes zseppénz, amiben gazdálkodok, vagy pedig ennyi érkezett most ki a prémium állampapírból kamatként, és akkor ennek keresem a sorsát.
Tehát a megtakarításom teljes összege így van.
Nagyon nem mindegy, hogy all-in 5 millió, vagy az 5 millió az összesnek a 20%-a, vagy 5%-a.
Ez csak a kamat, igen.
Vagy a kamat, igen. Oké. Okay.
Jó, tehát hogyha ezeket az általános szempontokat így egyenként le akarjuk bontani, időtáv, akkor van a rövid táv. Ott mondjuk nyilván a legalapvetőbb, hogyha valakinek ez kenyére kell, vagy egy hónap múlva esküvőre, vagy egy ingatlanvásárlásra, akkor kész pénzbankbetét. Akkor kicsit hosszabb időtávra.
Állampapír, igen.
Állampapír, igen, magyar állampapír. Előző adásban ugye beszéltünk erről, részletesen hallgassák meg, hogy ott mit javaslunk. Akkor akár egy éves lejáratú másodpiaci kötvények, az is lehet egy megoldás. Ha valaki rövid távon egy évbe gondolkozik, mert a rövid táv nem egy napot jelent, meg két hetet, hanem egy év, három év közötti időszakot, tehát akkor egy-három év között lejáró másodpiaci kötvényt, külföldi kötvényt, magyar kötvényt, akár devizában is, bár inkább forintban. Azért egyezünk meg ebben, hogy rövid távon, ha egyszerűsíteni akarunk, akkor maradjon mindenki forintban.
Hát akinek a biztonság az első, igen.
Igen. Jó, és akkor esetleg még pénzpiaci alapok, hogyha befektetési alapokról beszélünk, vagy valamilyen alacsony kockázatú kötvény alap, ugye ezek most egyébként nagyon nagyot mentek 2023-ba, talán több pénz is áramlott oda, vicces módon, mint prémium állampapírban, ami a sláger volt, úgyhogy ezek a rövid táv.
Pénzpiacinak egy nagy előnye lehet a klasszik állampapírokhoz képest, hogy az díjtalanul lehet visszaváltani. És az mondjuk sokak számára egy fontos szempont, például a cégek számára ezt tapasztaljuk, hogy ott nagyon eleve nem tudják megvásárolni a lakossági állampapírokat, és nekik ugye fontos az, hogy esetleg, hogyha ez egy likviditási tartalék, akkor ez hozzáférhető legyen, nem tudom, egy beruházásra valamit szeretnének vásárolni, akkor ne az legyen, hogy árfolyam rizikója van neki, levesznek még masszív költségeket. Egy pénzpiaci alap az egy nagyon jó átmenet a bankbetét és az állampapír között, ami bankbetétnek, egy folyószámlának a rugalmasságát kínálja, de nem nincsen úgy megszivatva a befektető, mint egy lekötött betétnél, hogyha menet közben föltörni, akkor így elviszik az összes hozamát, hanem igazából amit odáig elért per nap, azt viheti magával, és hát azért sok olyan pénzpiaci alap van, ami így az alapkamat körüli.
Igen, itt adja magát a helyzet, hogy jelezzem, hogy cégek is tudnak hozzánk jönni konzultációra, a szabadon álló, lekötetlen nem szükséges tőkéjüket el lehet helyezni akár ilyen távolságokra is, amit most a Máté meg Attila pedzegetett, mert hogy érdemes is.
És bármi egy osztrák befektetési bankot képviselünk, de van forintban kibocsátott ilyen pénzpiaci alap, ami ezeket az elveket, tulajdonságokat tudja, amit Attila mondott.
Igen.
Jó, középtáv, 3-5 év mondjuk, ott a közepes lejáratú magyar, másodpiaci állampapírok, kötvények, ezek lehetnek vállalati kötvények, vagy külföldi állampapírok is, fejlett vagy fejlődő piaci kötvényalapok, vegyes alapok, amiben vannak kötvények és részvények egyaránt, általában nem 50-50%-ban, hanem mindig valamelyikben kicsit több, 60-40 vagy 40-60 a kötvény-részvény arány, ez a stratégiától függ, fejlett piaci értékalapú részvények, tehát olyan részvények, olyan cégeknek a részvényei, amik stabil vállalatok. Osztalékfizető egészségügyi, fogyasztási, pénzügyi részvényalapok, illetve itt már ilyen időtávon, devizában érdemes befektetni euróban, dollárban, ez a javaslat.
Egy nagyon érdekes dolog, amit érdemes észrevenni, az az, hogy a tervezett időtávval hangoljuk össze a befektetéseknek az ajánlott időtávját. Hogyha mi 3-5 évben gondolkodunk, meg középtávú befektetők vagyunk, akkor keresünk olyan kötvényeket, ami 3-5 évre szól. Akkor ne az egy éveset nézem, ne a 10 éveset, hanem olyat nézek, ami ezzel az időtávval összefügg. Minden befektetéshez, értékpapírhoz tartozik egy ajánlott tartási időtáv. Ez mondjuk a vegyes alapoknál szokott ez a 3-5 év lenni, nem mindegyiknél, de a legtöbb befektetési alapnál kb. Ide lövik be, aranyközépöltös befektetők vannak ezzel megcélozva. Ebben az időtávban gondolkodok, ennek megfelelően választok befektetési alapot. A részvényeknél ott már nagyon valószínű, hogy túl fogok ezen csúszni, mert ott szinte minden részvény az 9 plusz év hosszú távra ajánlott. Azt csak úgy tudom megvásárolni erre a középtávra, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a nyerési esélyeim, azok, hogy kicsit ilyen csúnyán fogalmazok, azok kicsit gyengébbek lesznek azokhoz a befektetőkhöz képest, akik képesek egy évtizedben gondolkodni. Mert előfordulhat az, hogy pont abban 3-5 éves időszakban fogok beleszaladni a részvény befektetésemben, amikor mínuszban van a részvénypiac. És akkor ott azért érhetnek engem kellemetlenségek.
Hát, hogy amit az ajánlott befektetési időtáv és a saját időtávomból való kitáncolás, az növeli a kockázatomat extrém módon, akár attól függő, hogy mennyire táncolok belőle ki. Úgyhogy így szerintem ez így követhető voltak, jó?
Tehát a kockázat ugye az időtávokból való kitáncolás is növeli, Illetve az is, hogyha ha a nagy piaci átlagtól minél inkább eltérek. Ugye egy vegyes alap az azért nagyon jó megoldás, mert abban van, nem tudom, 60-40-ben van mondjuk részvénykötvény. Én inkább az olyan vegyes alapok mellett vagyok, amiknek van egy ilyen fix leosztása, amik nem úgynevezett ilyen abszolút hozamúak, mert azok nehezebben tervezhető azoknak az eredménye. Jobban függ az alapkezelő, sőt az alapkezelőnek elsősorban a tehetségétől, a piaci meglátásaitól függ. Egy klasszik a vegyes alapot pedig inkább a piacnak a rezdülései, a piacnak a változásai az, amitől függ az eredményem. De minél jobban benne vagyok itt ebben az arany középútban, egy piaci átlagban, fele részvény, fele kötvény, vagy nem tudom, mondjuk csak részvény, de az egész világból, mindenhonnan. Minél jobban középen vagyok, annál valószínűbb, hogy az én eredményeim egy átlagos eredmények lesznek, és annál valószínűbb, hogy engem nem fognak érni meglepetések. Lemondok valószínűleg egy magasabb hozamért cserébe, de ezért mondjuk kisebb lesz a hiba lehetősége ilyen értelemben a befektetésnek. Kisebb az esélye annak, hogy egy 3-5 éves időszakban pont megszívom azzal, hogy pont én fogok beleesni egy ilyen mínuszos időszakba. Minél jobban letérek erről az útra, és azt mondom, hogy nem a világon az összes részvényt szeretném megvenni, hanem csak nem tudom, csak mondjuk Vietnámból szeretnék vásárolni egészségügyi részvényeken, hát ott már azért van sok rizikó, hogy van egy országkockázatom, van egy iparági kockázatom, van egy devizakockázatom, ezeket mind be kell vállalnom, és ez lehet, hogy nagyon bejön, de az már nem ennek a kategória, nem egy középes kockázatvállalási kategóriájú befektetőnek a játéka, hanem az már inkább a nagyon magasé.
A vietnámi dong, de nem az a devizakockázat, hanem dollár lesz, vagy euró. Oké, világos. Parancsolj.
Nyilván igen, sokkal jobb, hogyha ezt a vietnámi egészségügyi papírok helyett globálisan gondolkozunk egészségügyi papírokba, és már is ezt az átlagolást, vagy a középre való visszatérést azt így megvalósítjuk.
Igen, bocsánat, egyébként ott hadd főzzek, de még egy gondolatot, mert jó, hogy mondod ezt az egészségügyet, mert hogy mi tavaly is mondtuk azt, hogy az egészségügy az egy mennyire jó terület, és az összes nagy alapkezelőnek benne van az ajánlásában, hogy az egészségügyi piac, ez ott érdemes, meg az összes igazából nagy megatrend, egészségügy, megújuló energia, ezeket kiemelik, de hogy 2023 pont egy olyan év volt, hogy az egészségügyi piac talán mínuszos is volt, vagy kb. Nem mozdult semmit, miközben a piaci átlag, az meg, ahogy említetted, az adás elején 15-20%-ot produkált. Úgyhogy igazából, akik az átlagban voltak, azok jobb eredményt értek el, mint egyébként egy olyan területen, aminek viszont hosszabb távon jobbak az eredményei. Tehát előfordulhat egy-egy olyan év, hogy egy hosszabb távon sokkal jobb hozam perspektívával bíró befektetés, az lemarad az átlaghoz képest. És mondjuk 2023 pont egy ilyen volt.
És akkor az átlagot kereső befektető, aki azt hiszi, hogy lemondott a nagy hozamról, az mégis nyer 2023-ba, és jobban jár. Egyébként ezt a hibát szokták elkövetni a állampapírvásárlók is, hogy rövid távon gondolkoznak, miközben, vagy hát rövid távra cselekednek, miközben ők hosszú távon gondolkoznának amúgy. Mert a rövid távon kecsegtető magas hozam elviszi a fókuszt az amúgy hosszú távú terveikről. Jó, és akkor hosszú távon még mit javasolnánk? Hosszú lejáratú másodpiaci kötvények, ugye, ahogy mondtam, állampapírok és vállalati kötvények. Itt is a deviza az, ami a javasolt, nem a forint. Fejlett és fejlődő piaci növekedési részvények. Tehát itt már nem az érték alapú, hanem a növekedési részvényeket értjük. Ez alatt a megatrendek, technológia, környezetvédelem, kifejezetten mondjuk a fejlődő piacok közül India, a fenntarthatósági szempontok, és ezek ugye részvényalapok vagy ETF-ek formájában. Tehát ez lenne a hosszú távra.
Én szerintem, ami másabb úgy évről évre, az leginkább a magasabb hozamú befektetéseknél szokott eltérés lenni, mert az, hogy a biztonságos befektetőknél ott a piac dobja a lehetőségeket, hogy éppen milyen kötvényeket lehet vásárolni, nekik olyan nagy mozgásterük nincsen, ott amiképpen az adott legjobb ajánlatot kiválasztja. Középtávúnál ott törekszik arra, hogy a lehető leginkább az átlaghoz próbáljon húzni. Viszont aki magasabb hozamot szeretne elérni, ott már jobban figyelembe kell venni azt, hogy az adott év milyen lehetőségeket kínál, és például az, hogy az előző évben nem mozdult az egészségügy, meg alig mozdult a megújuló piac, meg a fejlődő piacon is alig volt mozgás, széttagolódott a piac, de hogyha az egészet nézzük, akkor azért nem volt annyira gigantikus ugrás. Az, hogy mondjuk a ciklikus iparágak még csak 2022-höz képest rendeződnek vissza, de még azért nem gyújtottak be úgy igazán a rakétákat, például az autógyártás, elektromos autózás, ezekről is beszéltünk. Az, hogy ezekben még nem indult el olyan nagy nagy robbanás, az azt jelenti, hogy ezekben még mindig nagyon sok potenciál van. Most egy évvel kitolódott az, hogy ezek végre meginduljanak. Ezek szerintem továbbra is nagyon jó lehetőségek. Ami szerintem az előző évekhez képest bejött, az mondjuk az arany. Most már tényleg ezért így ilyen ugrás előtt van az árfolyam, átütötte a 2000-et dollárban, most már szerintem nagyon érik az, hogy az aranyban is legyen egy emelkedés. Megfontolandó az, hogy egy kisebb mértékben, de hogy akár az is bekerülhet egy magasabb hozamot kereső és hosszabb távon gondolkodó befektetőnek a portfóliójába.
Na, mit szóltok? Körbeértünk?
Hát ezt az adást még nagyon sok hosszú ideig lehetne taglalni, de mivel kisebb pénzről van szó, és azért, mert nem tudjuk azt, hogy az egyes hallgatóknak pontosan mik az elképzelései, ezért szerintem, hogyha általánosan kell támpontokat adni egy befektetés kiválasztásához, akkor bízunk benne, hogy ez hasznos volt.
Azért beszéltünk alapvetésekről, hogy miben különbözik az előző év a mostanihoz képest, mennyire jó most mondjuk a kötvény vagy részvénypiac, mennyire sok felé lehet lőni, nincsen sarokba szorítva a befektető. Szó került arról, hogy rövid, közép, hosszú távon, azon belül is kockázatok iránti kedv szerint hogyan érdemes szektorokat jól nagy diverzifikáltság mentén vásárolni. Ugye valaki érzi, hogy találkozna velünk, és ennek az 5 millió forintnak 1, 2, 3, 4 vagy sokszorosáról beszélne arról, például ezek hova kerülhetnek, bizonyos időtávokon, milyen befektetési portfólió lehet szerencsés, akkor ne habozzon, a leírásban található linken lehet hozzánk jelentkezni konzultációra, érdemes kommentelni és a videó alatt lájkolni minket. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Most köszönjük a kommenteket is.